Még mindig könnyű zenei képzés felsőfokú szinten, erről beszélgettünk az elmúlt 20 percben is, és hogy miért érdemes a fiataloknak végigjárni ezt az utat, mert hogy tehetségesek, és a tehetség azt mondtuk, hogy utat tör magának, de lehet elmélyülni, lehet komolyabb szakmai tudást szerezni, esetleg az oktatásban is részt venni, tehát sokféle irányba lehet utána elindulni. Vendégem továbbra is dr. Horváth Zita egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem rektora, valamint Szakadáti Póke Vanessa, a Petőfi Kulturális Ügynökség oktatási igazgatója. Együtt közösen álmodtatok meg egy ilyen jellegű képzést, és ennek a lehetőségeiről, illetve arról beszélgetünk, hogy azért ez mindenképpen a zenei kultúra formálásához hozzájárul, és hogyha már a fiatal generáció és a tehetségek szóba kerültek, akkor engedjétek meg, hogy onnan folytassuk, hogy mit látnak a fiatalok. Ott az online világ, a self-made sztárok, ebben a világban nőnek ők fel, és látják, hogy nyilván csak néhányan vagy egy-egy van közülük, aki háromszor is megtölti az arénát.
Mármint, hogy még csak egy van.
Még csak egy, de nyilván lehet akár több is, itt az Ariát említhetjük, de hogy ebben nőnek fel, ezt látják. Miközben ugye el kell mélyülni, olyan tudást szerezni, ami megalapozza azt, hogy ez a kitörési lehetőség tényleg esetleg ott legyen. Tehát, hogy mi az az irány, ami ebben a világban a fiataloknak ma egyértelmű lehet?
Bocsánat, ezt rabolhatom, ezt a kérdést?
Igen, lehet. Akkor van ez szájé a szó.
Egyrészt az Azaria mellett gyakorlatilag kőbányás diákok vannak. Szabolcsi Bence Fészek, aki szerintem Magyarország legtehetséges, nem csak szerintem, Magyarország legtehetségesebb fiatal gitárosa, és egyébként ott van a Czerják Pisti, meg a Gerendás Ruben, fantasztikus zenekar van mellettük, és hogy mit látnak. A 90-es években azt látták a fiatalok, hogy kiment valaki szép ruhákban egy pingpongasztalra, zenekar sehol, egyébként élőzene sehol.
Igen, ezt is akarom kérdezni, hogy igen, itt az élőzenének és a szerepe most, hol van.
Ők azt látják, hogy jön egy fiatal tehetség, aki egyébként elkezdte azt csinálni, amit szeretné, és elkezdte a YouTube-on a saját csatornáját, és neki sikerült. És ezt lehet látni, hogy persze nézhetem úgy is, hogy úristen, rettentesen telített a piac, nem csak a konkurens zenekart kell legyőzni mondjuk egy koncert esetében, hanem szombat este azért az emberek nagy többsége azt mondja, hogy figyelj, be van fizetve a Netflix, ott vannak a különböző sorozatok, és most akkor elmenjek egy koncertet, tehát, hogy egyre nehezebb egyfelől, másfelől meg az van, hogy nincsenek határok, és mehet, és csinálhatja, és nincs kiszolgáltatva egy tévécsatornának, aminek megvan az előnye, megvan a hátránya.
Nincs menedzsere, de akár így is megmutathatja igen, magát. Tehát, hogy a lehetőségek tényleg kitárultak.
És azt látják, hogy...
Amitől nem feltétlenül könnyebb igen, a helyzet, hogy, ezt tegyük hozzá.
Hogy egy nagyon fiatal, tehetséges fiú háromszor megtalált. Tehát, hogy erre még nem volt példa, és az, hogy ő megpróbálta, és neki sikerül, egyébként folyamatában nyitja ki a kapukat, és lehet látni, hogy egyébként ezek a fiatalok megpróbálnak egy olyan szintet meglépni, amit előtte nem mertek. Tehát, hogy én emlékszem arra, hogy amikor az egyik ilyen tehetségkutató műsorból kijött egy lány, és akkor ő nagyon nagyot álmodott, és rögtön arénába szervezett magának koncertet, az csúfosan alakult. De hogy ezek a srácok, ezek meg most már srácok és lányok, mert azért valljuk be, hogy ott van például Soler, aki megkapta a lehetőséget, és a Coldplay előtt fellépett háromszor Magyarországon, de egyébként a Spotify Equal kampányában az ő arca volt kint New Yorkban, és ráfigyelt a világ. És én azt látom, hogy a fiatalok, ha ezt akarják látni, akkor azt látják, hogy teli vagyunk lehetőségekkel, és nagyon nehéz a munkájuk, mert meg tudják csinálni maguknak, és egy fiatal már nem csak alkotó, művész, zeneszerző, dalszerző,
na de nagy a médiazaj.
Nagyon nagy, de közben posztolnia kell, ki kell találni, hogy mi a poszt, videót kell vágnia, fel kell vennie, de ezt most már nem kell kibírálni a legprofibb stúdiókat, mert meg tudja csinálni otthon. Menedzsernek kell lennie, tehát hogy egyébként egy szint után nagyon-nagyon kell nekik a segítség, de hál' Istennek egyébként erre is vannak már képzések, amik nem titkolt szándék őket is összekapcsolni majd a PEMÁN belül.
Ami még én gondolkodtam, hogy mindenképp beszéljünk a fiatalokon túl a nők helyzetéről a könnyű zene világában, mert mondjuk az elfogadott, hogyha egy kívülről nézem, hogy énekes nő, de az, hogy mondjuk a dob mögöttül vagy a basszusgitár, nyilván van egy-egy példa, és most felsorolhatnánk, de hogy hogyan látjuk. Ugyanannyi lány lesz mondjuk a hallgatóitok között, mint fiú, vagy már eleve ez egy kicsit így a maszkulinabb irányba eltolódhat?
Hát nem biztos, hogy erre tudok válaszolni erre a kérdésre, mert ugye kvótát nem tettünk bele a felvételibe,
hát
tehát azt
nem ez így helyes.
És nem is szeretnénk, hanem aki érdeklődik, jelentkezzen. Nyilván én örömmel látnám, hogyha lányok is jelentkeznének a szakra, és nem csak az ének zenére, hanem egyéb szakirányra is. Nehezen tudom ezt én megjósolni, utána szívesen beszélgetek róla majd.
Akkor majd még visszatérünk erre. Vanessa, te ezt hozzátennél valamit?
Az nők
helyzete a könnyűzenei iparban.
Én ugye, miután ebben mozgok, elég komoly tapasztalataim vannak, és egyébként pont a kőbányai az...
Hát neked adott mintát erre, vagy...
Adott mintát, és látod, én azt látom, hogy egész egyszerűen ez nem feltétlenül a zene, tehát hogy nem a szakmai világ sajátossága, hanem egyébként a világ sajátossága, hogy azért a zenélés az egy alapvetően, mint minden más, az egy férfiak által uralt terep volt. De például már a 90-es éveknél is nagyon-nagyon erősen volt, meg 80-es évek, ugye a hazánkról beszélünk, a szervezői oldalon nagyon-nagyon sok volt a nő. És én például azt látom, hogy nyilván az énektanszakra rengeteg lány jön, és viszonylag kevés fiú, és ugyanúgy meg van egy ilyen társadalmi megítélése annak, hogyha egy fiú elkezd énekelni, akkor az egyébként csodálatos, de hogy énekelni a lányok énekeljenek, hangszeren meg a fiúk játszanak, és közben meg, és pont ez is a cél egy kicsit az oktatásnak, hogy ezeket, tehát hogy a Petőfi Kulturális Ügynökségnél az a feladatunk, az a missziónk, hogy a könnyűzenei oktatás lehetőségét kiterjesszük országszerte, Kárpát-medence szerte, és elvigyük a legutolsó falvakba, és összekössük a tanárokat a diákokkal, és mindenkinek lehetőséget adjunk, hogy bárki megtapasztalhassa, és én azt látom, azt tapasztaljuk, hogy Kőbányán például rengeteg hangszeres női tanuló van. Azzal együtt, hogy a felvételinél egyáltalán nem számít, hogy ki milyen nemű, hanem a hangszeres játék.
Nyilván utána az érvényesülés meg mondjuk itt a zenei élettel járó hektikusabb életmód az, ami esetleg ezt befolyásolja, hogy utána ki mennyire, vagy hogy lehet sikeres.
Hát én azért azt látom, hogy egy Pásztor Anna az megmutatta, hogy két gyerekes anyaként is rockstar lehet az ember, hogy
tehát,
ha akar.
Tudunk jó példákat felmutatni.
Abszolút. Tehát, hogy nézzétek meg a Ruzsa Magdit. Nyilván az már egy olyan szint, ahol meg tudja, ha akarja, meg tudja engedni magának. Az igazság, hogy nem vagyok tisztában vele, hogy mondjuk a Magdi a koncertjein során milyen plusz segítséget vesz igénybe, de azt gondolom, hogy egyrészt, ahogy a családi berendezkedés is átalakul, és most már nem csak az van, hogy az apa nem tologathatja a babakocsit, tehát hogy akkor egészen idáig vissza kell menni, hogy...
És egyébként a fiatalabb generáció erről már egy picit másképp
igen.
gondolkodik, mint,
abszolút.
Mint a korábbiak.
És hogy az apa is egy gyakorlatilag nincs olyan helyzet, amiben ne tudná, amiből ne tudná kivenni a részét, ne tudná hozzátenni azt, amire szükség van egy család fenntartásához, ezáltal a nők is ugyanúgy megélhetik, hogyha szeretnék, megélhetik. Nyilván ez a szakma, ez rejteget magában plusz kihívásokat, mint mondjuk szerintem bármilyen olyan szakma, aminek a nagy része az éjszakában történik, és...
Hát igen, mondjuk ki, mert ez azért rengeteg áldozattal igen. jár a munka-magánélet összehangolásának nehézségeivel, illetve ennek az egyensúlynak a valamilyen módon való fenntartásával.
Egy gondolatot még hadd tegyek hozzá, és ez összefügg az előző kérdéssel, részben azzal is, hogy nők mennyire tudnak érvényesülni, vagy arra azzal, hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik diplomát szereznek. Én azt gondolom, és erről beszélgettünk, hogy a képzésnek az elmondottakon túl azért az is célja, és erre utaltam az alumnival, hogy próbáljuk meg egy kicsit kézen fogni és segíteni a hallgatókat, nem csak addig, amíg bejönnek hozzánk és diplomát szereznek, hanem utána, hogy a pályán való boldogulásuk miként sikerül szerintem egy ilyen szaknak, pedagógiai értelemben, és most itt nem a szűkenve disziplinát akarom hangsúlyozni, az is a célja, hogy megtanítsa azt a fajta tudatosságot, azt a pályaorientációt, azt a pszichológiai terhelést, hogy minél kevesebb olyan szakember kerüljön ki erről a szakról is, akik az elkallódott kategóriába tudnak kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy a szaknak ez is lehet a célja, hogy nem elég a tehetség, nem elég a szorgalom, hanem egy olyan fajta tudatosság kell, mint minden más szakmához, de minden más szakma mögött eddig volt egyetemi képzés. Ezen szakma mögött meg nem volt egyetemi képzés, tehát azt a fajta támogatást nem tudták megkapni a könnyű zenészek, amit megkaptak mondjuk a komoly zenészek.
És ez nyilván 3-5 év múlva derül ki leghamarabb, tehát hogy még itt van rengeteg munka, meg rengeteg idő is, hogy ez kialakuljon. Néztem, hogy kikkel fogtok együtt dolgozni, és Pásztor Anna neve, ha már így felmerült, uh-huh. ugye ő is ennek a csapatnak a tagja, de Szirtese Dinamókus, Lukács Peta, Gerendás Dániel, Borlai Gergő, a teljesség igénye nélkül, mert most mindenkit itt nem tudunk felsorolni, és reméljük, hogy senki nem sértődik meg emiatt. Hogyan próbáltátok ezt a stábot összegyűjteni?
Én azt gondolom, hogy a gondolkodásunknak egyrészt adta az alapját, hogy van egy komoly zenei mag a Miskolci Egyetemen, a befogadó kar, a Bartók Béla zeneművészeti kar, hogy az ottani komoly zenészek közül kik azok, akik a tudásukon túl rendelkeznek mondjuk a könnyű zene felé affinitással, érdeklődéssel, tehát be tudtuk őket vonni a képzésbe. Ez a mag, az alap, ami a befogadó Gestor intézménynek a karát jelenti.
És nyilván kellenek gyakorló szakemberek.
És gyakorló szakemberek, akik viszont kifejezetten a könnyű zene világából kerültek kiválasztásra. Nyilvánvaló módon a minőség volt az elsődleges
tehát
szempont.
Tehát itt kimondhatjuk, hogy a magyar könnyű zenei elitből próbáltatok
válogatni? Én azt gondolom,
válogatni?
Hogy igen, ez nem azt jelenti, mert tényleg én sem szeretnék senkit megbántani, hogy minden kiváló magyar könnyű zenészt be tudtunk vonni a képzésbe, mert ez fizikai lehetetlenség, de igyekeztünk egyrészt az általad is felsorolt jó nevű, csillogóan tehetséges fiatalabb generációból, és olyan neveket is akartunk, akik részben szakfelelősként, szakirányfelelősként emblematikus figurái a magyar könnyűzenének, hogy más nem mondjak magát a szaknak a felelősét, Tátrai Tibort. Akik a tudásuk mellett, az élettapasztalatukkal, a pályán eltöltött évekkel, évtizedekkel is tudnak tudást átadni a fiataloknak, nem csak a szűken vett szakmai tudásra gondolok, Frenreis Károly, Kovács Kati.
Tehát, hát igen, itt olyan nevek, akik
és,
már...
És akiket felsoroltál, uh-huh. csak ők ugye a fiatalabb
igen, igen, direkt a fiatalabbakat emeltem most ki, akik megszólíthatják
van,
a most a, pályára lépőket.
Így van, és pont a bevonás az a sokszínűség mellett, a rendező elv, én azt gondolom, hogy a minőség volt a megkérdőjelezhetetlen minőség.
Mennyire tudnak akkor ezek a zenészek, akik azért ott vannak a mindennapjainkban, vagy az estéinkben, a hétvégéinkben, a fesztivál szezonban majd részt venni ebben a fajta munkában?
Ez egy nagyon izgalmas kihívás. Egy kicsit minden zenész oktat, tanít, hiszen a zenélésével hozzád az emberek életéhez. Ettől függetlenül nem biztos, hogy a legtehetségesebb, legjobb színpadi előadó lesz majd a katedrán is a legalkalmasabb, úgyhogy emiatt is, illetve az életformájú miatt igyekeztünk egy olyan szisztémát kialakítani, ami nagyon-nagyon rugalmas tud lenni, és ebben nem győzök elég hálás lenni Zitának, illetve az általa mozgatott egyetemnek és az egyetemi dolgozóknak, az előírásnak megfelelő működés mellett nagyon-nagyon sok pluszt tudunk beletenni. És ebben ugye itt bejön a Petőfi Kulturális Ügynökségnek is az átható ereje, hiszen ugyan nem tudunk mindenkit, az összes könnyűzenei nagyságot odahozni, de hogy egyébként meg igen. Csak nem biztos, hogy mindenki ott lesz minden héten, és heti rendszerességgel fog órát tartani, és mindig el szoktam mondani, hogy hát nem várhatjuk el a Tátrai Tibusztól, hogy majd minden héten ott lesz, bár amennyire lelkesnek látom, szerintem a Tibusz minden héten ott lesz, és együtt fog muzsikálni a diákokkal, és adja át ennek a szakmának a legjobbát, de például ott van a Borlai Gergő, aki ugye egyrészt...
Nemzetközi hírű dobos.
Igen, és gyakorlatilag alapvetően Spanyolországban él, uh-huh. de szerintem alig tud otthon tölteni elég időt, mert hogy hál' Istennek a világon mindenhova hívják, és én csak így követem a social médiában, hogy éppen merre visz az útja, és mindig nézem, hogy jó, akkor most itthon van, akkor most kell leszervezni a találkozókat, és vele például nagyon-nagyon intenzív kurzusokban gondolkodunk, és szeretnénk megtalálni minden tanárnak, tehát ugyanúgy, ahogy a diákoknál személyre szabjuk egy kicsit az oktatást, ugyanúgy a tanároknál is. És megtalálni az adott tanárnak a számára leginkább passzoló oktatási formát, hogy akkor egy fél évet fog vinni, vagy kurzusokat fog tartani, vagy tréninget fog tartani.
Hát és akkor ez letisztul majd.
Igen, és az a nagyon nagy szerencsénk, hogy gyakorlatilag amióta híremen, előtte is már jöttek, de amióta híremen, azóta gyakorlatilag jönnek és kopogtatnak, hogy azok, akik előtte nem voltak nyitottak az oktatásra, hogy ők egyébként szeretnének eljönni és elmondani a tudásukat.
Ez nem is jelentkeztek, majd ezt megbeszéljük az interjú után.
Egyébként mennyire tervezitek, vagy lehet majd helyzetbe hozni menet közben a hallgatókat, tehát hogy legyen fellépés, koncert?
Nem, hogy nagyon szeretnénk, mert ez egy vágyálom, hanem nekünk már, és erről is fogunk majd beszélni az interjú után, már konkrét olyan programjaink vannak.
Akkor vissza kell jönnötök egyszer majd.
Hanem Miskolcon, ahol már azt szeretnénk, mondok egy példát, és ezt azért merem elmondani, mert ez már tény, Magyarország egyik legjobb nevű filmfesztiválja, a Miskolci Cinefest. Ez Kamcsatkától Honoluluig, aki ebben a szakmában mozog, ismeri. Ott a Miskolci Egyetem nem csak szponzorként, hanem tevőleges támogatóként részt vesz ebben a fesztiválban, és van külön programunk. És mi például ott szeretnénk azt, hogy a könnyű zenészek, akik akár hallgatóként, akár oktatóként részesei ennek a szerintem nagyon szép történetnek, ott például megjelenhessenek egy önálló koncerttel. Az egyetemnek legalább 2-3 olyan alkalma van évente, amikor fesztiválokat rendezünk, és szeretnénk, ha ott megjelennének. Szeretnénk, ha már itt emlegettük a különböző tehetségkutatókat, egy más típusú tehetségkutatóval összekötni a saját képzéseinket. Tehát azért itt nagyívű tervek vannak. Egyetlen egy lábjegyzet, ami látszólag nem ehhez a szakhoz kötődik. Mi amúgy is próbáljuk a képzéseinknél, ahol ez lehetséges, érzékenyen figyelni a munkaerőpiacnak a változásait, és bevonni vállalati, céges, egyéb munkaerőpiaci szektorból szakembereket különböző módszerrel a képzéseinkbe.
Csak nyilván ez egy közgazdaságtudományi szakon egyértelmű.
Ugyanerről lesz szó, hogy nem olyan oktatókat akarunk megjeleníteni a képzési palettában, aki életében nem lépett fel zenészként, hanem elmondja, hogy mit kellene szerinte csinálni egy olyan zenésznek, amit ő az életében nem csinált. Tehát pontosan az a lényege itt.
Vagy az is
aktív,
jó, hogyha egy menedzser jön el, aki el tudja mondani a tapasztalatokat.
Így van, tehát az, hogy van egy törzs gárda, akikkel akkreditáltattuk az anyagot, és akiknek a neve szerepel, ez nem zárja ki azt, hogy mondjuk ugyanúgy, ahogy a komoly zenében, és nálunk is van ez a Bartók Béla zenevészeti karon, nyáron tartunk mesterkurzusokat külföldi operaénekesnek mondjuk a bevonásával, semmi akadálya nincs, hogy ezt ugyanezt a könnyű zenébe is megtegyük.
Szóba került többször, de csak említésszerűen az élő zene, illetve az, hogy ennek mennyi jövője van. Nem csak itt Magyarországon, egyáltalán a világon, mert hogy azért azt láttuk az elmúlt években, hogy hát nem ebbe az irányba ment sokszor a trend. Mit láttok, vagy mi az, amin ti dolgoztok?
Én azt látom, hogy az élőzenét azt már nagyon sokszor eltemették. De hát közben meg az van, hogy tiszta virág életű produkciók azok, amik élőzene nélkül kerülnek ki a színpadra.
Tehát, hogy kell a humán faktor?
Maximálisan, tehát, hogy a közönség ideig, óráig elfogadja azt, hogy amit lát, az egyébként nem ugyanaz, mint amit hall, de egy idő után szétesik a kép, és szükség van rá, és egyébként én azt látom, hogy alapvetően például olyan frontemberek, akik korábban a sajtóban megüzenték, hogy az élőzene halott, azok most egy csapat kőbányással a hátuk mögött állnak kint a színpadon, és lubickolnak benne, mert az, amit egy zenekar hozzá tud tenni, nem csak a stúdióban, és nem csak a színpadon, hanem az egészhez, az egy hosszú távú elköteleződés. És ha visszaugrunk a tehetségkutatókhoz, aminek most már azért több mint 20 éve, hogy azok elindultak, azok a nevek, akiket fel tudunk sorolni, és emlékszünk ebből az egyébként rettenetes mennyiségű tehetségkutatóból, azok csak azok, akik bizony zenekarral léptek a színpadra, és az összes többi az eltűnt. Az első három, akit tudsz mondani, az nyilván a Magdi, a Tóth Vera, meg a Karamell, és mind a három az első pillanattól kezdve a zenekar mellett tette le a voksát, pedig amikor ők jöttek, akkor azért igazán virágzott a pingpongasztal hakni, de hosszú távon nekik működött, és gyakorlatilag a generációjukból meg az egyetlen olyan fellépőgárda, akiknek nem okoz nehézséget megtelíteni nagyobb koncerttermeket. A Magdinak meg a Karamellnek az aréna, a Vera is dupla teltházas kongresszusi központokat csinál, és ezek azért nagyon-nagyon komoly dolgok.
Egy-egy záró kérdésre maradt időnk, és akkor Zita, veled kezdenék, hogy véleményed vagy terveid szerint hogyan lehet a hazai könnyűzenei oktatást nemzetközileg is elfogadott szintre emelni, mert hogy ez is, hogy én úgy tudom, hogy azért ott van a célok között.
Először is talán azt mondanám, és akkor így érthető lesz, hogy számtalan magyar énekes zenekar volt a múltban, akik tulajdonképpen mondhatni, hogy nemzetközi karriert futottak be, nem olyan mértékben, ahogy mondjuk egy külföldi zenekart ismerünk. Ennek számtalan politikai, anyagi, egyéb oka volt, hogy miért nem szeretnék felsorolni. Most tudnék példákat mondani, akik ott voltak a világhírnév kapujában, és nem rajtuk múlt, hogy ez nem tudott kiteljesedni. Ha mai kort nézzük, akkor tulajdonképpen ez a fajta tudatos képzés, amit mi szeretnénk megvalósítani, az például az is hozzátartozik, hogy idegen nyelvet fogunk tanítani, mert bármennyire szeretjük a sajátunkat, és én szeretem a magyar költészetet, irodalmat, és hallgatni a általam kedvelt zenészeket magyarul, lássuk be, hogy Közép-Európában egyedül vagyunk ezzel, hogyha ezek az énekesek nem tudnak angolul, akkor egészen biztosan abból nemzetközi karrier nem lesz. De például ezért akarunk olyan szintű menedzseri ismeretekkel is megismertetni a hallgatókat, hogy legyen támogatójuk, hogy ez megtörténhessen. És azért kell az a fajta zeneszerzés, az az alkotás, amiről Vanessa is beszélt, hogy legyen olyan mű, ami érett arra, hogy bemutassuk külföldön, tehát azzal már nem lehet nemzetközi karriert befutni, ha valaki egy külföldi énekesnek akár imitátorként kiválóan elénekli a számait, ahhoz egy önálló alkotásra van szükség, és itt kell a minőség, mert ideig, óráig tartó olyan tehetségekkel, akiknek a gép kavarja ki a hangját, és élőben, mikrofonban nem tudnak énekelni, abból nem lesz olyan hosszú távú fenntartható karrier, amiket látunk a nemzetközi könnyű zene térképén.
Akkor egy záró kérdés van Vanessának is, hogy ugye sok nehézségről hallunk, hogy mennyire nehéz sok zenésznek ma érvényesülni a zenei paletten vagy piacon. A nehézségek mellett, és azért kérdeznek téged, mert ezt azért kiskorod óta látod, miért érdemes mégis ezt csinálni?
Én ezt szerintem bennük eldől a szívükben. Én azt látom, hogy akiben ez a fajta lángég, ha nem hallgat magára és nem csinálja ezt, azzal egész egyszerűen mentálisan teszi tönkre magát. Tehát, hogy ez a Covidnál is kiderült, hogy a zenészeknek nem az volt a legfőbb problémája, hogy nyilván kellemetlen, hogy nem tudtak elmenni, játszani és ezzel pénzt keresni, de hát egyikőjüknek se esett le a gyűrű a kis ujjáról, és mindenki elment megélhetést keresni.
De gondolom ez az önkifejezés egy az formája, önkifejezés, és ez hiányzott?
Ez nagyon, és ebbe belebetegedtek. És ez nem csak a zenészekre igaz, hanem mindenkire, hogy akkor a saját magamat, női mi voltamat mutassam be, vagy tárjam mindenki elé, tehát, hogy az életem legcsodálatosabb dolga, hogy anyuka lehetek, és van két fantasztikus gyerekem. De pontosan tudom, hogy ha én csak pusztán, kizárólag hosszú távon az anyaságot csinálom, és mellette a kreatív energiáimat nem adom le valahol, akkor egész egyszerűen annyira feszült leszek, hogy nem tudok jó anya lenni. Mert zsizseg bennem az a fajta plusz energia, amit nem tudok a gyereknevelésen keresztül kijelni, és akkor abban a pillanatban, hogy megadtam magamnak a lehetőségeket, és szerveztem, és mentem, és csináltam a magam dolgait, egyetemi képzést hoztam létre, meg ilyen. Abban a pillanatban azt érzem, hogy olyan szintiszta energiákat tudok a családomnak adni, amiből mindannyian csak profitálunk.
És ugyanez igaz akkor a zenészekre, illetve az énekesekre is.
Én azt látom, igen.
Hát egy nagyon izgalmas munkában vagytok benne, és majd akkor térjünk vissza arra, hogy hogyan tovább. Én köszönöm, hogy a mai napon itt voltatok.
Mi köszönjük
szépen.
Dr. Horváth Zita egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem rektora, történész, valamint Szakadáti Póka Vanessa, a Petőfi Kulturális Ügynökség oktatási igazgatója voltak a vendégeim.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.